Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket Krisztus király ünnepén. Szeretnék hinni abban, hogy valóban mindannyian őt keressük, aki rá akar bennünket venni arra, hogy az ő országának a polgáraiként éljünk ebben a földi világban. Sokszor elgondolkodtam azon, hogy ez a kápolna, ami Szent István király tiszteletére van szentelve, itt is van a kép, ahogy felajánlja az országunkat a szűzanyának. Vajon mire gondolhatott Balog András atya és Borsos Miklós akkor, amikor ezt a főoltár képet innen előről levették, és ezt a golgotai jelenetet helyezték ide az előtérbe? Magamban a következőképpen értelmezem, nem tudom ők mire gondoltak, még egyszer mondom. Talán a magyar nemzet, akit Szent István király fölajánlott, szenved ezen a kereszten. Egy sajátos váltás. Tegnap a városban jártam, és a jezsuita templom előcsarnokában Pio atyával kapcsolatosan olvastam néhány mondatot, sajnos annyira megörültem neki, hogy nem jegyeztem meg. De tudom, hogy miről van szó. Arról, hogy Magyarország, Pio atyának a jövendőlése, Magyarország Isten kedves nemzete. És ennek az országnak nagy jövője van. Hát akkor rakjuk össze ezeket a mozaikokat. Szent István fölajánlotta az országunkat. Ez a kereszt talán arról beszél. Erre gondolhatott Borsos Miklós meg Balog András atya, hogy a kereszten szenved ez a nép, ez a nemzet, de talán rendkívüli küldetése van. Mindezekre gondoljunk Krisztus király ünnepén. Akkor, amikor ezt a szentmisét egy nagyon kedves fiatal testvérünkért ajánljuk fel, aki egy évvel ezelőtt halt meg, ígéretes, sokra hivatott, egy kicsit talán azt is mondhatom, hogy áldozat volt, kiragadta ebből a világból őt az Isten. És szeretném kérni a testvéreket, hogy gondoljunk ebben a szentmisében élő testvéreinkre is, a Katalinokra, akik ma ünnepelnek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben, mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig gúnyolódtak. Másokat megszabadított, mondták, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a messiás, az Isten választotja. Gúnytűztek belőle a katonák is, oda mentek, és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt feje fölött, ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta. Nem te vagy a messiás, Szabadítsd meg hát magadat, és minket is. A másik rászólt, nem félsz az Istentől, hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded, mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat nem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, sajátos ünnep ez a mai, és azt gondolom, ahhoz, hogy az üzenete eljusson hozzánk, ahhoz bizonyos fogalmakkal szembesülnünk kell, bizonyos fogalmakat tisztázni kell magunkban, magunk előtt, ahhoz, hogy valamit is megsejtsünk ebből a misztériumból, hiszen Krisztus királysága egy misztikus hatalom. Mit jelent az ő királysága? Miben is áll az ő országa? És milyen elvárások vannak az ő alattvalóival szemben? Az ősi himnusz Krisztus királyságával kapcsolatosan egy nagyon sajátos mondatot őriz és üzen, Regnávita ligno Deus. Uralkodik a fáról az Isten. Uralkodik a fán, hiszen ez a kereszt a gyalázat fája volt, és valamiképpen Krisztus miatt változott meg a jelentése, hiszen ez a fa Krisztus trónja lett. Ennek a Krisztusnak a koronája tövisből van. Ez átprogramozza a királysággal kapcsolatos gondolatainkat. És ha valóban meghalljuk ezt az üzenetet, hogy uralkodik ezen a trónon ez a sajátos király, ez a sajátos hatalmú király, aki nem tesz csodát, aki haldoklik ezen a fán, mert ő mindvégig az Istenhez tartozik, mert ő teljes egészében az Isten kezébe teszi az életét, a sorsát, akkor bizony nekünk azon kell elgondolkodni, hogy miképpen is van a mi sorsunk az Isten kezében. És mi is a küldetésünk nekünk, Krisztushoz tartozó embereknek ebben a világban. Igazából azt gondolom, hogy ez a mai ünnep azért fontos, hogy elgondolkodjunk Krisztus személyének a titkáról. Mert igazából erről van szó. Akkor, amikor Jézus elkezdi az ő működését, akkor megkísérti a sátán. Neked adok minden hatalmat, ha leborulva imádsz engem. Jön a kísértő ezzel az ajánlattal. Távozz tőlem, sátán! Itt mindjárt egy pillanatra meg kell állni, mert ez egy sajátos viselkedés a hatalommal kapcsolatosan. Rengeteg tapasztalata van az emberiségnek a hatalomról, Krisztus előtti időkből is, meg a Krisztus utáni időkből is. Krisztus pontosan ezért mond le erről az evilági hatalomról, mert nagyon jól tudja azt, hogy ez mekkora kísértés az ember számára, és miképpen lehet ezzel a hatalommal visszaélni, és amíg a világ világ, az embereknek mindig tetszetős lesz a hatalom, az evilági hatalom, és minden erőt megmozgatnak azért, hogy ehhez a hatalomhoz jussanak. A kérdés persze az. És Jézus pontosan ezért utasította el, mert általában a hatalmat saját érdekükre használják. Ez az egyik nagyon lényeges elem, akkor, amikor Krisztus személyének a titkáról gondolkodunk. Akár azt is mondhatnám, az egyik pillér. És a másik, a legutolsó, pont az, ami ma hangsúlyozottan is előkerül, az ő megdicsőülésével kapcsolatosan, a kereszt titka. Krisztus a kereszten szenved, és azt várják tőle, hogy tegyen csodát. Ha Isten fia, akkor szálljon le a keresztről. Akár még azt is mondhatnám, hogy jogosan gondoltak erre az emberek, mindegy, hogy a főpapokról van szó, a katonákról vagy a népről van szó, hiszen annyi csodát tett. Hát akkor most tegyen csodát, és akkor hiszünk benne, szálljon le a keresztről. Talán itt egy pillanatra lehet arra is gondolni, hogy milyen fontos szerepe van az életünkben a csodának. Az ember igazából csodaváró. És Jézus valóban tett csodákat, nem túl sokat. Kevesebb csodát tett Jézus a működése során, mint amennyi csoda történt a különböző kegyhelyeken és búcsújáróhelyeken. Talán úgy 40 körül van azoknak a csodáknak a száma, amiket Jézus valóban tett működése, földi élete során. És amire még érdemes figyelni a csodával kapcsolatosan, a szülővárosában, amikor tevékenykedik, akkor ilyen fájdalmas megállapítást tesz a Szentíró, nem tudott csodát tenni az ő hitetlenségük miatt. És akkor, amikor csodát tett, szinte mindig arra hivatkozik, vagy arra történik hivatkozás, a hited megmentett téged. Mindig a hitre hivatkozik a csoda mögött, nem az ő hatalmára, nem az ő csodatevő erejére, hanem annak az embernek a hitére, aki tőle csodát várt. Testvérek, miért olyan lényeges kérdés ez? Jézus nem száll le a keresztről, mert ő teljes egészében az Istenre bízza magát, a halálában is az Isten kezébe teszi magát, mert Istené a hatalom, nem az övé. Feltámadás ünneplésekor sem szoktunk erre gondolni, erre a nagyon lényeges, aprócska fordulatra. A Szentírás azt mondja, az Úr feltámasztotta őt. Nem arról van szó, hogy feltámadt. Az Úr feltámasztotta. Az Atya feltámasztotta őt. És miért nem tesz itt csodát? Egyszerűen azért, mert nem igazolja a hitetlenséget. Nem igazolja a hitetleneket. Ez a hitetleneknek a csodavárása. Azoknak a csodavárása, akik ide juttatták hitetlenségükben. A hitetlen ember nem hisz Istenben. A hitetlen ember mindig vizsgáztatja az Istent. Belon Gellért püspök atyának, ennek a nagyszerű, csodálatos embernek, akit félreállítottak, aki nem foglalhatta el a püspöki hivatalát, mert veszélyes embernek ítélték, írja pont ezzel a kereszttel kapcsolatban, hogy a kereszt a csodátlanság misztériuma. És Jézus pontosan ezért marad a kereszten. Gondolják csak el a testvérek, mi lenne az összes szenvedővel, ha Jézus leszáll a keresztről? Mi lenne a világ végéig azokkal, akik Istenben bizakodnak, és közben szenvednek, és megaláztatásban van részük? Nem válaszol a hitetlenek faggatására az Isten. Az Isten nem játékszere az embernek. Az Isten egyébként sem bűvész, egyszerűen arról van szó, hogy csak azok felé mutatkozik meg az Istennek ez a rendkívüli hatalma, akik valóban választ várnak tőle. Ők nem vártak választ. Választ vár tőle a jobblator. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondja neki Jézus. És választ kapott tőle a hitetlennek mondott százados, pedig hívő volt, aki ott van a kereszt tövében, és a hitét megvallja, ez valóban Isten fia volt. Testvérek, ez a másik pillér. Igazából a kezdetnek, meg a végnek csodálatos kicsengése, és erre ívelődik rá Krisztusnak a titka, Krisztusnak a pályája, és igazából az egész küldetése abból áll, hogy meg akarja ismertetni magát az emberekkel. Kicsoda ő? Milyen üzenettel jön? Mi az ő küldetése? És mire hív meg bennünket embereket? A lényeges mozzanatok az ő személyével kapcsolatosan. Amit már említettem, a hatalommal való kapcsolata, vagy inkább így mondom, a gyanakvása. Milyen nehéz volt ezt a kérdést valamiképpen is megértetni az emberekkel, hiszen hatalommániások vagyunk. Aztán a másik, az apostolaival megértetni azt, hogy aki első akar lenni, mert elsők akarunk lenni. Milyen nehezen értették meg az egymással versengő apostolok is, hogy igazából az embernek a feladata az, amit Jézus kifejez, az első, ha így tetszik. Nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Micsoda királyság ez, aki nem él az e világi hatalommal, aki nem akar első lenni, hanem szolgálni akar. Nyilvánvaló, ez valami másfajta királyság. Bár azzal jön az angyal, hogy fiat szülsz, és az Isten neki adja Dávidnak trónját, és uralkodni fog a föld végső határáig. Aztán a Nátanáél, aki megkeresi őt, te vagy az Izrael szentje, Izrael királya. Aztán, amikor bevonul Jeruzsálembe, Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. És aztán a Heródes előtt, te mondod, király vagyok, de az én országom nem ebből a világból való. Egészen sajátos királyság ez. Ezeknek az értékeknek a tisztázása, mit jelent a hatalom, mit jelent elsőnek lenni, vagyis mit jelent szolgálni, mert ez az elsőséghez tartozik elsősorban, de mindegyikünknek ez ad értelmet, illetve mindegyikünk életének ez ad értelmet. Vagy el tudjuk határozni magunkat az egymás szolgálatára, vagy pedig megjátsszuk magunkat, és uralkodunk, egymás fölé kerekedünk. A magunk javát, a magunk érdekét mindenek fölé helyezzük. És amikor ez a Krisztus elkezdi a működését, akkor ezt olvassuk az írásban, hogy elérkezett az Isten országa. Tehát itt van vele. Miféle ország ez? Hiszen ez a világ nagyon, nagyon szép. És még nyugodtan merném azt is mondani, hogy ennek a világnak az embere jó. Mindenek ellenére jó. Nagyon sok szép megnyilatkozása van az embernek, Isten nélkül is. Itt nem arról van szó, amikor az ő országával foglalkozunk, hogy lesajnáljuk ezt a világot. Szó sincs róla. Jézus föl akarja emelni ezt a világot. Ennek a világnak számtalan humán értéke van. És Jézus azért jött, hogy ennek a világnak egy isteni értelmet adjon. Az ő országának a fogalma ezt jelenti. Valamiképpen isteni erőt belevinni ebbe a világba. Nagyon egyszerűen azt mondhatnám, hogy ez a szeretetnek az ereje. Ez a legnagyobb erő különben is a világban. És azt olvassuk az írásban, hogy ez az ország igazságosság, szeretet, béke és öröm. Jézus pontosan azért jött, hogy az isteni segítséggel valamiképpen ez megvalósuljon ezen a földön. Ez csak az isteni segítséggel lehetséges. Szeretni csak Isten segítségével lehet, különben nem. Igazából tehát, amikor erről van szó, hogy az én országom, akkor erre kell gondolni. Igaz, hogy nem túl látványos ez. Állandóan emiatt vannak a problémáink. Hivatkoznak az Isten nélküli emberek a maguk értékeire jogosan. És a kérdés az, hogy eközben, nem ezzel szemben, hanem eközben meg tudjuk-e mutatni az Isten országának a szépségét. Meg tudjuk-e mutatni, mit jelent az, ami talán így fejezhető ki. Szép ez a világ, még jó is ez a világ, de Istennel szebb meg jobb. Ez a kérdés. A Szentírás ilyeneket mond, hogy olyan, mint a mustármag, de nagy fává lesz. Vajon nő ez a fa? Isten országa olyan, mint a magocska, amit belevetünk a földbe, és százszoros termést hoz. Mekkora a termés? Bizony, ezeken el kell gondolkodnunk, és nem azt mondom, hogy egyetlen fecske csinálhat nyarat, de nagyon nagy szükség van az egyetlenekre. Éppen tegnap délután volt egy gyönyörű szép visszaemlékezés Mócsi Imre atyára. Erre azt mondták a római egyetemen, hogy a 20. századnak a legnagyobb teológusa, börtönéveket élt meg, talán 9-et vagy 12-t, és igazából emberileg nézve semmi se lett belőle. De a ilyeneket hallottam, hogy a kistarcsai fegyházban, ahol egy csomó kispappal volt együtt, ott teológiai oktatásokat tartott, még az őröket is be tudta vonni abba, hogy ezt nézzék el, és cigarettapapírra írta a jegyeket, és ilyet mondott, hogy az ország egyetlen állami költségvetésen fenntartott teológiája. Igen, valóban az volt akkor. Egy fecske, vagy éppen most ünnepeltük Jókai Annát, egy szál ember. Örömmel köszönthettem én is, és pontosan erre utaltam, hogy ha már magyar földön vagyunk, akkor a sajátos magyar fa a jegenye. Nem a ciprus, nem a cédrus, mindig irigykedem a ciprusokra, meg a cédrusokra, gyönyörűek. De nekünk csak jegenyénk van. Váci Mihály írja, hogy a fák igazsága az eperfa, de messze látszón, útra hívon csak a jegenyék integetnek. Igen, szükségünk van ilyen szálfákra, mint Jókai Anna. Isten országa fölépülése szempontjából mindezek nagyon jelentősek. De azért, ha tovább lépünk, akkor itt elsősorban arról van szó, hogy mi miképpen vagyunk polgárai ennek az országnak. Úgy gondolom, hogy ezt az egyet kellene tudatosítani magunkban, ez az ország általunk van jelen. Egy ország a polgárai által van jelen. Egy ország olyan, amilyenek a polgárai. Most nem beszélek a politikai határokkal körülvett országokról, még a miénkről sem. Én most a Krisztus király országára gondolok. A kérdés az, hogy mi milyen polgárai vagyunk ennek az országnak, amely isteni erőre, isteni kegyelemre hivatkozik, hogy az igazságosság, a béke és az öröm jelen legyen ebben a világban. És ez nyilvánvaló nem vetélkedés révén, ez nyilvánvalóan nem e világi győzelmek révén, ez nyilvánvalóan nem e világi pozíciók révén valósul meg. Illetve, ha valakinek akkora szerencséje van, hogy ilyen lehetőségekhez jut, akkor, ha Jézus Krisztushoz tartozik, akkor általa ezeknek az értékeknek kell megjelenni, nem pedig simlisen alkudozni a világ fiaival. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ma, Krisztus király ünnepén, Isten országának a polgáraiként ezen kell nagyon komolyan elgondolkodnunk. Egyet ne felejtsenek el a testvérek. Krisztus király uralkodik. Krisztus király legyőzhetetlen. Ez akkor is így van, ha minket megaláznak, őt is megalázták. Akkor is így van, hogyha nekünk egyre kevesebb lehetőséget akarnak adni, e világban tegyék. Megvan a lehetőségünk ezeknek az értékeknek a megvalósítására, és ezzel nem lehet harcolni. Ebben a világban csak e világi értékrend keretén belül lehet egymással harcolni. Ez a Krisztusi ország nem a harc szintere. Ez a Krisztusi ország a szolgálatnak a szintere, és ezáltal egy új világ. Egy életképet elmondok, és befejezem. 1992-ben, amikor eléggé meg nem gondoltan illetve meggondolatlanul a bocsánat, magyartalanul beszélek. Indultam el Vukovár felé, hogy az ottan maradt embereket valamiképpen megmentsük, hogy engedjék el őket, szóval 4,500 embert, aki még ott volt, az utolsó, a szerbek utolsó ostroma előtt, amikor megadatott, hogy a szerb generálissal találkozhattam, akkor a következőt mondtam neki. Tudja-e, hogy ki az én szövetségesem? Nem. Nekem olyan szövetségesem van, hogy még soha senki nem győzte le. Erre hatalmasra nyílt a szeme. Ki az? Úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És akkor egy könnycsepp megjelent a szemében. És akkor tudtam, hogy Jézus Krisztus most is győzött. Győzzön Jézus Krisztus önök által. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ma imádkozzunk azokért a testvéreinkért, akiknek ma van a névnapjuk. Szeretném látni, milyen vannak itt Katalinok közöttünk. Tegye fel a kezét, aki Katalin. 1, 2, csak 2. Tibor, hol a feleséged? Itt van. Akkor csak 3 Katalin van. Hát ebből látszik, hogy hova jutottunk. Ezeket a gyönyörű magyar, vagy ősi neveket, nem magyar név igazából, de hát magyaroknál teretnyed most már ilyen pálma, meg rózsa, meg nem tudom milyen neveket adnak a lányoknak. Hát azokra is gondoljunk, akik most éppen nincsenek itt. Az én lelkemben többen vannak ennél, mint akik jelentkeztek. Én egyet szeretnék kívánni nekik. Ha a Krisztus országa szeretet, igazságosság, béke és öröm, akkor az örömöt kívánom nekik. Sajnos a keresztény emberek lógó órú emberek általában. Azt hiszik, hogy az a kereszténység, hogy mindig ilyen kimértek, ilyen jámbornak tűnők. Nem. A kereszténység az öröm. Azt kívánom, hogy krisztusi öröm legyen a szívükben, de hogy igazán. Nem ilyen hahota, hanem igazán belső derű és béke. Isten éltesse őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Kedves testvérek, ezzel a mai vasárnappal az egyházi év végéhez értünk, és jövő vasárnap, advent első vasárnapja van, egy új egyházi évet kezdünk. Nagyon szeretném, ha erre már hangolódnánk, hiszen a keresztény életünkhöz a kezdés, az újrakezdés hozzátartozik. Azt hiszem, hogy a kereszténységnek ez az igazi nagy ajándéka a mi számunkra, hogy mindig lehet újrakezdeni. Nem minden vallásban van ez így. Szektákról nem is beszélve, akik hatalmas ígéretekkel halmozzák el az embereket, de pont az újrakezdés lehetőségét a legtöbb elveszi az emberektől. És akkor hol vagyunk? Hiszen mindenkinek minden nap valamit maga mögé kell dobni, ha tovább akar lépni. Nagyon fontos ez. Készüljünk adventre, egy új esztendő, új egyházi év kezdődik. És most, amikor elköszönünk egymástól, talán Krisztus király ünnepén lehetne egy fogadást tenni. Nagyon egyszerű dolgot ajánlok. Ami mindig bántja a szememet először, aztán a hitemet másodszor. Az, ahogy bejövünk a templomba és pukedlizünk. Ezt főleg az asszonyoknak mondom, férfiak kicsit faragatlanabbul semmit se csinálnak, de az asszonyok általában nem hajtanak térdet, férfiak se. Bár ez nyilván így összességében nem igaz. Tehát vagy hajtsunk térdet, vagy pedig hajtsuk meg csak a fejünket. Akinek nehezére esik, mert egészségi okokból, az hajoljon meg. Akinek viszont jó a térde, az hajtson térdet. Ez nagyon lényeges hitvallás. Krisztus király ünnepén talán lehetne erre gond. Előtte hajlik meg minden térd a mennyben és a földön. Gondoljunk erre. Ez, még egyszer mondom, hitvallás. És magunk is változunk, ha ezt meg tudjuk tenni. Mert minden térdhajtás valamilyen fajta alászállás, valamilyen fajta alázat megnyilatkozása. Köszönöm. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, menjünk békében.
Krisztus vinci, Krisztus regna.